Április 18. Tudom már, hogy mi a Rorschach. Az a vizsgálat a tintapacákkal, amit az operáció előtt csináltak velem. Amikor megtudtam, ezt megijedtem. Burt majd megint azt akarja, hogy keressem meg a képeket, és tudtam, hogy azt úgysem tudom. Arra gondoltam, bárcsak valahogyan megtudhatnám, miféle képek vannak ott elrejtve. Talán nincs is ott semmiféle kép. Talán ez csak egy trükk, hogy lássa, elég buta vagyok-e olyasmit keresni, ami nincs is ott. Már a puszta gondolatra is dühös lettem rá.
Jól van, Charlie, mondta ő.
Maga már látta ezeket a kártyákat régebben, emlékszik? Persze, hogy emlékszem. Abból, ahogy ezt mondtam, tudta, hogy mérges vagyok, és meglepődve nézett föl rám. Valami baj van, Charlie?
Nem, nincs semmi bajom. Azok a tintapacák bosszantanak.
Elmosolyodott és megrázta a fejét. Semmi ok a bosszankodásra. Ez csupán szokványos személyiségvizsgálat. Na most nézzen szépen erre a kártyára. Mi lehet ez? Mit lát ezen a kártyán? Az emberek mindenfélét látnak ezekben a tintapacákban. Mondja meg, hogy maga mit lát bennük. Mire emlékeztetik? Megdöbbentem. A kártyára meredtem, azután ő rá. Egyáltalán nem azt mondta, amire számítottam. Úgy érti, hogy nincsenek képek elrejtve azokban a tintapacákban? Burt összeráncolta a homlokát és levette a szemüvegét. Tessék? Képek! Elrejtve a tintapacákban, múltkor azt mondta, hogy mindenki látja, és azt akarta, hogy én is keressem meg. Nem, Charlie, ezt én nem mondhattam.
Hogy érti ezt?
Kiáltottam rá. Attól, hogy annyira megijedtem a tintapacáktól, dühös lettem magamra is, és Burtre is.
Igenis, ezt mondta. Csak azért, mert olyan okos, hogy főiskolára járt, nem csinálhat bolondot belőlem. Torkig vagyok már vele, hogy mindenki kinevet engem.
Nem emlékszem, hogy valaha is ilyen dühös lettem volna. Azt hiszem, nem is magára Burtre haragudtam, de egyszerre minden robbant. Az asztalra löktem a Rorschach kártyákat, és kimentem. Nimur professzor jött arra a folyosón, és amikor köszönés nélkül elrohantam mellette, tudta, hogy baj van. Ő és Burt utolértek, amikor éppen le akartam menni a lifttel. Charlie, szólt Nimur, és megragadta a karom. Várjon egy percig, mit jelentsen ez? Kiszabadítottam magam, és Burt felé intettem. Torkig vagyok vele, hogy mindenki csúfot űz belőlem. Ennyi az egész. Lehet, hogy azelőtt nem vettem észre, de most észreveszem, és nem tetszik nekem.
Senki se űz itt csúfot magából, Charlie, mondta Nimur. Hát a tintapacák. Múltkor Burt azt mondta, hogy képek vannak a tintában, amit mindenki lát, és én...
Ide figyeljen, Charlie. Akarja hallani pontosan azt, amit Burt mondott, és a maga válaszait is? Magnószalagra vettük azt a vizsgálatot. Lejátszhatjuk, és meghallgathatja pontosan, amit akkor mondtak. Vegyes érzésekkel mentem vissza velük a pszichológiai rendelőbe. Biztos voltam benne, hogy gúnyt űznek belőlem és becsapnak, mert tudatlan vagyok ahhoz, hogy átlássak rajtuk. A haragom izgalmas érzés volt, és nem egy könnyen adtam fel. Készen álltam a harcra. Miközben Nimur a polchoz ment, hogy elővegye a tekercset, Burt magyarázni kezdte. Múltkor ugyanazokat a szavakat használtam, mint ma. Ezeknél a vizsgálatoknál az az előírás, hogy az eljárás mindig ugyanaz legyen, ahányszor csak ismétlődik.
Majd elhiszem, ha hallom.
Összenéztek. Éreztem, hogy megint arcomba tódul a vér. Ezek kinevetnek engem. De akkor tudatára ébredtem annak, hogy mit is mondtam, és megértettem a pillantásuk okát. Nem nevettek ki. Tudták, mi történik bennem. Elértem egy újabb szintet, s most harag és gyanakvás az első reakcióm a környező világgal szemben. Burt hangja búgott a magnetofonból. Na most nézzen szépen erre a kártyára. Mi lehet ez? Mit lát ezen a kártyán? Az emberek mindenfélét látnak ezekben a tintapacákban. Mondja meg, hogy maga mit lát bennük. Mire emlékeztetik?
Ugyanazok a szavak.
Majdnem ugyanaz a hanghordozás, mint amit néhány perccel ezelőtt a laborban használt. És aztán hallottam a válaszaimat. Gyerekes, lehetetlen dolgokat.
Bénultan rogytam le a Nimur profíró asztala melletti székbe. Igazán én voltam ez.
Visszamentem Börttel a laborba, és folytattuk a rorschachot. Lassan végigmentünk a kártyákon. Válaszaim ezúttal másképpen hangzottak. Láttam dolgokat a tintapacákban. Két egymásba kapaszkodó denevért, két karddal vívó embert, mindenfélét képzeltem. És habár ez így volt, mégis azon kaptam magam, hogy már nem bízom teljesen Börtben. Sorra megfordítgattam a kártyákat, megvizsgáltam a hátlapjukat, hogy lássam, nincs-e rajtuk valami, amit szerinte észre kellett volna vennem. Lopva figyeltem, míg jegyzeteket csinált, de mindent titkos írással írt. A vizsgálatnak még most sincs értelme. Úgy látom, bárki kitalálhat hazugságokat olyan dolgokról, amelyeket valójában nem is látott. Honnan tudhatják, hogy nem teszem bolondá őket, és nem csupa olyasmit mondok, amit valójában nem is gondolok? Talán megértem majd ezt, ha a dr. Strauss megengedi, hogy pszichológiával foglalkozzam. Mindinkább nehezemre esik leírni minden gondolatomat és érzésemet, mert tudom, hogy mások elolvassák. Talán jobb lenne, ha egyik-másik jelentésemet megtarthatnám magamnak egy ideig. Meg fogom kérdezni dr. Strauss-tól. Miért nyugtalanít most egyszerre mindez?
10. előmeneteli jelentés, április 21. Új módszert eszeltem ki a keverőgépek beállítására a pékműhelyben, hogy meggyorsítsuk a termelést. Mr. Donner azt mondja, hogy munkabért fog megtakarítani, és növelni fogja a hasznot. $50 prémiumot adott, és heti $10 béremelést. Meg akartam hívni ebédre Joe Carpot és Frank Reelit, hogy ezt megünnepeljük, de Joe-nak vásárolnia kellett egyet-mást a felesége számára, Frank pedig az unokabátyjával ebédelt. Azt hiszem, egy kis időbe kerül, amíg megszokják a bennem végbement változást.
Úgy látszik, mindenki retteg tőlem. Amikor odamentem Gimpihez és a vállára csaptam, mert kérdezni akartam tőle valamit, fölugrott, és az egész csésze kávéját magára borította. Amikor azt hiszi, hogy nem látom, rám bámul. A műhelyben már senki sem beszélget velem, és nem is mókáznak úgy, ahogy azelőtt szoktak. Ettől valahogy magányosnak érzem magam. Ha erre gondolok, eszembe jut az az idő, amikor állva elaludtam, és Frank kirúgta alólam a lábamat. A meleg, édes illat, a fehér falak, a kemence bőgése, amikor Frank kinyitja az ajtaját, és átrakja a kenyereket. Hirtelen zuhanás, hempergés, minden kiszalad alólam, és a fejem a falba vágom. Én vagyok az. És mégis, mintha valaki más feküdne ott, egy másik Charlie. Meg van zavarodva, fejét dörzsöli, fölbámul a magas, sovány Frankre, és azután a közelben álló Gimpire, a zömök, szőrös, szürke képű Gimpire, akinek bozontos szemöldöke majdnem eltakarja kék szemét.
Hagyd békibe a kölyköt, mondja Gimpi. Frank, mi az Istennek kell folyton őt macerálni?
Nem csinálok vele semmi rosszat, mondja nevetve Frank.
Nem lesz ettől semmi baja,
úgy se érti. Igaz-e, Charlie?
Charlie a fejét dörzsöli és lapul. Nem tudja, mit követett el, mivel szolgált rá erre a büntetésre, de mindig számítania kell arra, hogy jön még több is.
De te érted,
mondja Gimpi és eldübörög ortopéd cipőjében.
Akkor hát mi a fenét macerálod folyton?
A két ember leül a hosszú asztalhoz, a magas Frank és a testes Gimpi, hogy a tésztából megcsinálja az esti sütéshez a zsemléket. Egy darabig csendben dolgoznak, és akkor Frank megáll, és hátra löki fehér sapkáját.
Hé, Gimp! Gondolod, hogy Charlie meg tudna tanulni zsemlét sütni?
Gimpi a munkaasztalra könyököl.
Miért nem hagyod már békibe?
Nem, Gimp! Komolyan gondolom. Fogadok, hogy meg tudná tanulni, olyan egyszerű.
Az ötlet láthatólag gondolkodóba ejti Gimpit. Megfordul, és Charlie-ra mered.
Lehet, hogy mondasz valamit.
Hé, Charlie! Gyere csak ide egy percre!
Ahogy mindig szokta, ha az emberek róla beszélnek, Charlie leszegi a fejét, és a cipőfűzőjét bámulja. Tudja, hogy kell befűzni és megkötni. Tudna zsemlét csinálni. Meg tudná tanulni a csapkodást, a sodrást, a csavarást, és azt, hogy a tésztát apró formákba gömbölítse. Frank bizonytalanul néz rá.
Talán mégse kéne, Gimp. Talán hiba lenne. Ha egyszer egy hülye nem tud tanulni, jobb, ha mi se kezdünk vele.
Csak bízd rám,
szólt Gimpi, akinek már megtetszett Frank ötlete.
Talán meg tudja tanulni. Na ide hallgass, Charlie, akarsz valamit tanulni? Tanítsalak meg, hogy kell zsemlét csinálni, ahogy én meg Frank csináljuk.
Charlie rábámul, a mosoly lehervad az arcáról. Megérti, hogy Gimpi mit akar, és úgy érzi, sarokba szorították. Szeretne Gimpi kedvébe járni, de van valami ezekben a szavakban, tanulni és tanítani, valami, ami arra emlékezteti, hogy szigorúan megbüntették, de nem tudja felidézni, mi is volt az, csak egy felemelt, keskeny, fehér kezet lát, amely üti őt, hogy megtanuljon valamit, amit nem ért. Charlie hátrál, de Gimpi karon ragadja.
Hé, öregem, csak nyugalom, nem bántunk. Nézz oda, reszket, mint a nyárfa levél.
Figyelj ide, Charlie, van egy szép, új, fényes szerencsemütyüröm. A tiéd lehet, és játszhatsz vele.
Kinyújtja a kezét, és megmutat egy rézláncot egy fényes éremmel, amelyen ez áll. Tükör fémtisztító. Egyik végénél fogja a láncot, és a ragyogó aranyérem lassan forog, elelkapva a villany körték fényét. A függő csillogása emlékezteti valamire Charlie-t, de nem tudja, miért és mire. Nem nyúl érte. Tudja, hogy büntetés jár azért, ha mások holmiához nyúl. Ha valaki a kezébe adja, az rendben van, de máskülönben helytelen. Amikor látja, hogy Gimpi oda nyújtja neki, bólint, és megint elmosolyodik.
Ezt érti, nevet Frank. Ami csillog meg fényes, az kell neki.
Frank, aki átengedte Gimpinek a kísérletet, izgatottan előre hajol. Talán ha ezt a vackot marhára megkívánta, és azt mondod neki, hogy megkapja, ha megtanul zsemlét csinálni a tésztából, talán akkor sikerül. Amikor a pékek hozzáfognak Charlie tanításához, a műhelyből egy csomóan köréjük gyűlnek. Frank helyet csinál az asztalon, közte és Gimpi között. Gimpi meg kiszakít egy közepes nagyságú tésztadarabot, hogy Charlie azzal dolgozzék. Szó esik fogadásokról, vajon Charlie megtanul-e zsemlét csinálni, vagy sem.
Nagyon figyelj minket,
mondta Gimpi, és leteszi az asztalra maga mellé a láncot, ahol Charlie is láthatja.
Figyelj és csinálj mindent utánunk. Ha megtanulod, hogy kell zsemlét csinálni, megkapod ezt a fényes szerencsemütyűrt.
Charlie előre görnyed a székén, elmélyülten figyeli Gimpit, amint felveszi a kést és levág egy darabot a tésztából. Minden mozdulatot tanulmányoz, ahogy Gimpi kinyújtja a tésztát, hosszú hengert csavar belőle, feldarabolja, gömbölyíti, és időnként szünetet tart, hogy liszttel beszórja.
Most engem figyelj,
mondja Frank, és megismétli Gimpi mutatványát. Charlie zavarban van. Különbségeket lát. Gimpi madárszárnyhoz hasonlóan széttárja könyökét, miközben a tésztát nyújtja. Frank ellenben oldalához szorítja a karját. Gimpi hüvelykéjét többi ujja mellett tartja, míg a tésztát gyúrja. Frank ellenben tenyérrel dolgozik, hüvelyk ujja fölfelé néz, eláll a többitől. Ezeken rágódik Charlie, és ezért képtelen megmozdulni, mikor Gimpi azt mondja.
Rajta, próbáld meg!
Charlie a fejét rázza. Nézd, Charlie, újra megcsinálom lassan. Figyelj most mindenre, amit csinálok, és minden egyes részét csináld együtt velem.
Rendben.
De próbálj mindent megjegyezni úgy, hogy egyedül is meg tudjad csinálni. Na, gyerünk!
Charlie összeráncolja homlokát, úgy figyeli Gimpit, aki kiszakít egy darab tésztát és golyót gyúr belőle. Tétovázik, de aztán felveszi a kést, és lekanyarít egy darab tésztát, és leteszi az asztal közepére. Lassan, könyökét széttárva, pontosan ahogy Gimpi tartja, golyót formál a tésztából. Kezéről Gimpiére pillant, és gondosan ügyel, hogy ujjait pontosan úgy tartsa, hüvelyk és a többi ujjak szorosan együtt, enyhén begörbítve. Jól kell csinálnia úgy, ahogy Gimpi elvárja tőle. Egy hang a belsejében azt mondja, csináld jól, és szeretni fognak. És azt akarja, hogy Gimpi és Frank szeressék. Amikor Gimpi bevégzi a tészta gömbölyítést, hátralép. Charlie is.
Hihi, ez óriási! Nézd, Frank, golyót csinált belőle.
Frank bólint és mosolyog.
Charlie sóhajt, és egész valója remeg, ahogy a feszültség fokozódik. Nincs hozzászokva a sikerhez, ritka az ilyen pillanat.
Ez rendben van, mondja Gimpi. Most egy hurkát csinálunk.
Charlie sután, de gondosan követi Gimpi minden mozdulatát. Időnként kezének vagy karjának egy-egy rándulása elrontja, amit csinál, de kis idő múlva már meg tud sodorni és zsemleformára gömbölyíteni egy darab tésztát. Mialatt Gimpivel együtt dolgozik, 6 zsemlét csinál, beszórja liszttel és gondosan a Gimpi zsemléi mellé helyezi a belisztezett tálcára.
Jó van, Charlie. Gimpi arca komoly.
Na most csináld egyedül. Gondolj végig mindent, amit elejétől csináltál. Rajta.
Charlie rámered az óriási adag tésztára és a késre, amelyet Gimpi a kezébe nyomott. És újra pánik fogja el. Mit is csinált először? Hogy tartotta a kezét? Az ujjait? Hogy gömbölyítette a golyót? 1000 zavaró gondolat tör egyszerre az agyába, és csak áll, és mosolyog. Meg akarja csinálni, hogy Frank és Gimpi örüljenek és szeressék őt, és hogy megkapja a csillogó szerencsemütyűrt, amit Gimpinek ígért. Egyre csak forgatja az asztalon a sima, súlyos tésztát, de nem bírja rászánni magát, hogy nekifogjon. Nem bír belevágni, mert tudja, hogy elrontja, és fél.
Már is elfelejtette, mondja Frank. Semmi sem ragadt rá.
Pedig akarja, hogy ragadjon. Homlokát ráncolja, és emlékezni próbál. Először úgy kezdett, hogy levágsz egy darabot, aztán golyót gömbölyítesz belőle, de hogy lesz belőle zsemle, mint azok ott a tálcán? Ez már más dolog. Hagyjanak neki egy kis időt, és emlékezni fog. Amint a homály elmúlik, emlékezni fog, csak néhány másodperc még, és rájön. Bele akar kapaszkodni abba, amit tanult, csak egy kis ideig. Olyan nagyon akarja.
Oké, Charlie, sóhajtja Gimpi, és kiveszi a kést a kezéből. Rendben van. Ne rágd magad emiatt. Végül is ez nem a te munkád.
Csak még egy perc, és emlékezni fog. Csak ne siettetnék. Miért kell mindent ilyen kapkodva csinálni?
Eridj csak, Charlie, menj, ülj le, és nézegesd a viclapodat. Nekünk újra munkához kell látni.
Charlie bólint, és mosolyog, és előhúzza a viclapot a farzsebéből. Kisimítja, és a fejére teszi, mintha kalap lenne. Frank nevet, és végül Gimpi is mosolyog.
Eredj, te nagy pólyás baba! Horkan rá Gimpi. Menj oda, ülj le, amíg Mr. Donner nem hivat.
Charlie rámosolyog, és visszamegy a sarokba a lisztes zsákokhoz, a keverőgépek közelébe.
Szeret törökülésben a földön kuporogva a zsákokhoz dőlni, és a képeket nézegetni a viclapban. Amint forgatni kezdi a lapokat, sírhatnékja támad, de nem tudja miért. Mi van itt szomorkodni való? A homályos felhő jön és megy, és várakozással néz a gyönyörűség elébe, amit a viclap már 30-40-szer átnézett élénk színű képei okoznak. Minden tud a viclap alakjairól, újra meg újra megkérdezte a nevüket, majd mindenkitől, akivel találkozik, és tudja, hogy a fölöttük levő fehér gömbökben a betűket és a szavakat alkotó furcsa ákombákomok azt jelentik, hogy az alakok valamit mondanak. Megtanulja-e valaha is elolvasni azt, ami a gömbökben van? Ha elég időt adnának neki, ha nem sürgetnék vagy hajszolnák annyira, akkor meg tudná tanulni. De senkinek sincs ideje. Charlie felhúzza a lábát és kinyitja a viclapot. Az első oldalon Robin és a szolgája hosszú kötélen lengenek egy épület oldalán. Egyszer majd, határozza el, megtanul olvasni, és akkor elolvassa a történetet. Egy kéz nehezedik a vállára, és Charlie fölpillant. Gimpi az, és úgy nyújtja felé a rézláncot és függőt, hogy az himbálózik és forog, és megvillan rajta a fény. Nesze, mondja nyersen, Charlie ölébe lökve a láncot, azután elbiceg. Soha se gondoltam erre azelőtt, de szép volt tőle. Miért tette? Akárhogy nézem, ez az emlékem abból az időből tisztább és teljesebb, mint bármi, amit addig átéltem. Mintha az ember kinéz a konyhaablakon korán, amikor még szürke a reggel. Hosszú utat tettem meg azóta, és mindent dr. Straussnak és Nimur professzornak köszönhetek, meg a többieknek itt a Beekman főiskolán. De mit gondolhat és érezhet Frank és Gimpi, ha látják, mennyire megváltoztam? Április 22. Megváltoztak az emberek a pékműhelyben. Nem csupán azért, mert semmibe vesznek. Érzem, hogy ellenségesek. Mr. Donner intézi a belépésemet a pékek szakszervezetébe, és újabb béremelést kaptam. Az a rohadt a dologban, hogy minden örömöm elpárolgott, mert a többiek orrolnak. Egyrészt nem is hibáztathatom őket. Nem értik, mi történt velem, és én nem mondhatom meg nekik. Az emberek nem büszkék rám, ahogy vártam. Egyáltalán nem. Pedig szükségem van valakire, akivel beszélgethetek. Meg fogom kérni Miss Kinient, jöjjön velem moziba holnap este, hogy megünnepeljük a béremelésemet. Ha lesz hozzá, merszem. Április 24. Nimur professzor végre egyetért Strauss doktorral és velem, hogy lehetetlen lesz mindent leírnom azzal a tudattal, hogy azonnal elolvassák a laborban. Megpróbáltam egészen őszinte lenni mindenben, bármiről is beszéltem, de vannak dolgok, amiket nem írhatok le, ha nem tarthatom meg magamnak, legalábbis egy darabig. Most tehát megengedték, hogy visszatartsam néhány személyesebb jellegű jelentésemet, de mielőtt a végső jelentést a Wellberg alapítványnak beadják, Nimur professzor mindent átolvas, hogy eldöntse, melyik részét hozzák nyilvánosságra. Nagyon felzaklatott az, ami ma a laborban történt. Ezen az estén korábban állítottam be a rendelőbe, hogy megkérdezzem dr. Strausst vagy Nimur professzort, vajon helyesnek tartják-e, ha Alice Kinient meghívom moziba, de mielőtt kopoghattam volna, meghallottam, hogy vitatkoznak. Nem kellett volna ott maradnom, de nehéz leszoknom arról, hogy odafigyeljek, hiszen mindig mindenki úgy beszélt és cselekedett, mintha ott sem lennék, mintha soha nem is törődtek volna vele, mit hallok meg. Hallottam, hogy valaki az asztalt veri, és azután Nimur professzor kiabál. Már közöltem a kongresszusi bizottsággal, hogy megtartjuk az előadást Chicagóban. Ekkor dr. Strauss hangját hallottam. Nincs igazad, Harold!
Mához 6 hétre még korán lesz, még mindig változik.
És erre Nimur. Eddig helyesen jósoltuk meg a fejleményeket. A tények alapján jogunk van elkészíteni az előzetes jelentést. Hidd el, Jay, nincs mitől tartanunk. Sikerült, minden pozitív. Most már nem történhet semmi.
Strauss, ez túlságosan fontos mindnyájunknak sem, hogy idő előtt hozzuk nyilvánosságra. Egyedül magadnak akarod fenntartani a döntést, Nimur. Elfelejted, hogy én vagyok a rangidős az intézetben, Strauss. Te pedig elfelejted, hogy nem te vagy az egyetlen, aki a hírnevét kockáztatja. Ha túl sokat jelentünk be, már most egész hipotézisünket tűz alá veszik.
Nimur, most már nem félek a visszaeséstől. Ellenőriztem és újra ellenőriztem mindent. Egy előzetes jelentés nem árthat. Bizonyos vagyok benne, hogy most már nem történhet semmi.
A vita így folyt tovább. Strauss azt mondta, hogy Nimur a Holston Egyetem pszichológia tanszékére kacsingat. Nimur meg azt mondta, hogy Strauss az ő pszichológiai kutatásainak az uszájában sodródik.
Erre Strauss azt mondta, hogy a kísérletben éppen annyi része van az ő agysebészeti technikájának és enziminjekciós rendszerének, mint Nimur elméleteinek, és hogy egyszer majd világszerte az ő módszerét fogják használni az idegsebészek, ennél a pontnál azonban Nimur emlékeztette, hogy az új technika sohasem jött volna létre az ő eredeti elmélete nélkül.
Mindennek elmondták egymást, opportunista, cinikus, pessimista, és én megrémültem. Hirtelen ráébredtem, nincs jogom a rendelő előtt állni és kihallgatni őket. Talán akkor még nem törődtek volna velem, amikor gyenge elméjű voltam, és nem értettem, miről van szó, de most, hogy megértem, nem örülnének, hogy hallom. Elmentem hát, és nem vártam meg a vita kimenetelét. Sötét volt, és sokáig sétáltam, hogy rájöjjek, mitől rémültem meg annyira. Most először láttam őket tisztán. Nem istenek, még csak nem is hősök. 2 ember csupán, aki azon töri magát, hogy valami haszna legyen a munkájából. Még ha igaza is van Nimurnak, és a kísérlet sikerült, mit számít az? Annyi mindent kell még tenni, annyi tervet kell csinálni. Várok holnapig, hogy megkérdezzem, elvigyem-e Miss Kinient moziba a béremelésemet megünnepelni. Április 26. Tudom, hogy nem kellene a főiskola körül őgyelegnem, amikor a laborban már végeztem, de izgat, ahogy elnézem a könyvekkel ide-oda járkáló fiatal embereket és lányokat, és hallom beszélgetni őket mindarról, amit az órákon tanultak. Bárcsak velük üldögélhetnék kávé mellett a főiskolai falatozóban, amikor összejönnek, hogy könyvekről és politikáról és eszmékről vitatkozzanak. Izgalmas hallgatni, amint költészetről és tudományról és filozófiáról beszélgetnek. Shakespeare-ről és Miltonról, Newtonról és Eisensteinről és Freudról, Platonról és Hegelről és Kantról, és mind a többi névről, ami úgy kong, bong az agyamban, mint a nagy templomi harang. Néha belefüleleg a környező asztaloknál folyó beszélgetésekbe, és azt játszom, hogy főiskolás vagyok, noha sokkal idősebb vagyok náluk. Könyveket cipelek magammal, és pipázni kezdtem. Butaság, de mióta a laborhoz tartozom, úgy érzem, én is része vagyok a főiskolának. Utálok hazamenni abba a magányos szobába. Április 27. Összebarátkoztam néhány fiúval a falatozóban. Azon vitatkoztak, vajon igazán Shakespeare írte a Shakespeare drámákat. Az egyik fiú, kövér, izzadtképű, azt mondta, hogy Marlowe írta az összes Shakespeare darabot. De Lenny, az alacsony, sötét, szemüveges srác, nem hisz ebben a Marlowe dologban, és azt mondta, mindenki tudja, hogy Sir Francis Bacon írta a darabokat, mert Shakespeare soha se járt főiskolára, és nem szerzett olyan műveltséget, mint ami azokban a darabokban megnyilvánul. Ekkor jegyezte meg az a gólyatökfödős pacák, hogy hallott 2 krapekot a férfi vécében arról beszélgetni, hogy Shakespeare darabjait tulajdonképpen egy hölgy írta. És beszélgettek politikáról és művészetről és Istenről,
Eddig még soha se hallottam senkitől, hogy talán nincs is Isten. Ettől megijedtem. Mert most gondoltam először az Isten fogalmára. Most már megértem, hogy az ember részben azért jár főiskolára, hogy megtanulja, mindaz, amiben egész életében hitt, nem igaz. És semmi sem az, aminek látszik. Amíg beszéltek és vitatkoztak, feltörő izgalmat éreztem. Igen, ezt akarom csinálni. Főiskolára járni, és hallgatni az embereket, amint fontos dolgokról beszélgetnek. Szabadidőm legnagyobb részét most a könyvtárban töltöm. Olvasok, és felszívok a könyvekből mindent, amit csak bírok. A figyelmemet különösebben semmire nem összpontosítom, csak egy csomó regényt olvasok most. Dostojevszki, Flaubert, Dickens, Hemingway, Faulkner műveit, mindent, ami a kezem ügyébe kerül. Táplálom kielégíthetetlen éhségemet. Április 28. Éjjel álmomban a mamát hallottam visítozni a papával és a tanítónővel a 13-as elemi iskolában. Az első iskolám, mielőtt áttettek a 222-esbe. Normális, normális, éppen olyan felnőtt lesz, mint más, különb, mint más. Meg akarta karmolni a tanítónőt, de a papa lefogta. Egyszer még főiskolára fog járni, lesz belőle valaki. Egyre ezt visította és karmolta a papát, hogy engedje el. Egyszer még főiskolára fog járni, és lesz belőle valaki. Az igazgatói irodában voltunk, mi és még sok ember, aki zavartnak látszott, de az igazgató helyettes mosolygott és elfordította a fejét, hogy senki se lássa. Az igazgatónak álmomban hosszú szakálla volt, és lebegett körbe a szobában, és rám mutatott. Különleges iskolába kell járnia, adják a Warren állami otthon munkaterápiai iskolájába. Nálunk nem maradhat. A papa kivonszolta mamát az igazgatói irodából, és a mama kiabált és sírt is. Nem láttam az arcát, de a nagy piros könycseppek egyre csak potyogtak rám. Reggel fel tudtam idézni az álmot, de most már több is van ennél. Emlékszem a homályon át arra, amikor 6 éves voltam, és mindez megtörtént. Éppen mielőtt Norma született. Látom a mamát, sovány, fekete hajú asszony, hadarva beszél, és sokat hadonászik. Az arca elmosódott, mint mindig. A haja konyhba van feltűzve, és oda nyúl, hogy megérintse, lesimítsa, mintha meg akarna győződni róla, hogy még megvan. Emlékszem, mindig apám körül repdesett, mint egy nagy fekete madár, és apám túl fáradt és nehézkes volt, hogy elkerülje a csipkedését. Látom Charlie-t. A konyha közepén áll, a pörgőjével játszik. Madzagra fűzött fénylő színes gyöngyökkel, karikákkal. Fölemeli a madzagot, forgatja a gyűrűket, úgyhogy azok villogva kibecsavarodnak. Hosszú órákat tölt el így a pörgőjét figyelve. Nem tudom, ki csinálta neki, vagy mi lett vele, de látom, amint ott áll, és megbűvölten nézi, ahogy a madzag kicsavarodik, és a karikák pörögni kezdenek. A mama ráüvölt. Nem, a papára üvölt. Nem viszem. Nincs semmi baja. Róz, nincs értelme tovább áltatni magunkat azzal, hogy nincs semmi baja. Nézd csak rá, Róz. 6 éves, és nem bamba, normális, épp olyan lesz, mint akárki más. Az apa szomorúan nézi a fiát a pörgővel, Charlie meg mosolyog, és fölemeli a pörgőt, hogy megmutassa, milyen szép, amikor körbe-körbe forog. Tedd le azt a vackot! Sikítja a mama, és hirtelen kiüti Charlie kezéből a pörgőt, és az végig csörömpöl a konyha padlóján. Eredj, játsz az ABC-s kockáiddal! A gyerek csak állott rémülten a hirtelen kitöréstől,
Lapul, mert tart az anyjától. Remeg és fogja el. Szülei vitatkoznak, és az ide-oda röpködő hangoktól Charlie szorító nyomást érez a bensejében, és vakrémület fogja el. Charlie, eredj a fürdőszobába! Ne merj a nadrágodba csinálni!
Engedelmeskedni szeretne, de a lába nem mozdul. Karját gépiesen felemeli, hogy elhárítsa az ütéseket. Az Isten szerelmére, Rose, hagyd békén! Megrémítetted! Mindig ezt csinálod, és a szegény kölyök...
Akkor miért nem segítesz? Mindent magamnak kell csinálni. Minden nap megpróbálom tanítani, segíteni, hogy utolérje a többit. Épp csak lassú, ennyi az egész, de tud tanulni, mint akárki más.
Ez önámítás, Róz. Nem tisztességes dolog sem magunkkal, sem vele szemben színlelni, hogy normális. Hajszolni, mintha állat volna, amelyik mutatványokat tud betanulni. Miért nem hagyod békén?
Mert azt akarom, hogy olyan legyen, mint mindenki más.
Ahogy vitatkoznak, Charlie bensejét egyre jobban szorítja valami. Úgy érzi, a belei szétrobbannak, és tudja, hogy a fürdőszobába kellene mennie, hogy az anyja annyiszor meghagyta neki, de nem bír kimenni. Jó volna itt mindjárt lekuporodni a konyhában, de azt nem szabad, és az anyja megveri érte. Szeretné a pörgőjét. Ha a kezében volna a pörgője, és nézhetné, ahogy körbe-körbe forog, uralkodni tudna magán, és nem csinálna a nadrágjába. De a pörgő szétment. Néhány karika az asztal alatt hever, a többi a mosogató alatt, a madzag meg a tűzhely mellett. Nagyon különös. A hangokra tisztán emlékszem, de az arcuk homályos. És csak elmosódott körvonalakban látom őket. A papa testes és lomha, a mama sovány és fürge. Ahogy most hallom az évek távolából vitatkozni őket, vágy fog el, hogy rájuk kiáltsak. Nézzetek rá! Ott! Ott lenn! Nézzetek Charlie-ra! Klozetra kell mennie! Charlie áll, piros kockás ingét markolássza és huszkodja, míg azok vitatkoznak fölötte. A szavak akár a dühös szikrák pattognak közöttük, düh és bűntudat, de ő ezt nem tudja felfogni.
Szeptemberben visszamegy a 13-as iskolába és megismétli az osztályt.
Miért nem vagy hajlandó belátni az igazat? A tanítónő megmondta, hogy a gyerek képtelen megbirkózni az anyaggal egy rendes osztályban.
A tanítónő az egy riherongy. Ó, még ennél különb neveket is tudok neki. Kezdjen csak ki velem még egyszer, majd többet is teszek, nem csak a tanfelügyelőségnek írok. Kikaparom annak a mocskos cafatnak a szemét. Charlie, mit vonaglasz itt? Menj a fürdőszobába! Menj egyedül! Tudod, hogy kell kimenni!
Nem látod, hogy azt akarja, hogy te vidd ki? Meg van rémülve.
Ne avatkozz bele! Egyedül is nagyon jól ki tud menni a fürdőszobába. A könyv szerint ez ad neki önbizalmat és sikerélményt.
A rettegés, amely abban a csempésfalú hideg szobában várja, elborítja Charlie-t. Fél egyedül kimenni. Az anyja keze után nyúl és elcsukló hangon zokogja.
Klo! Klo!
És az anyja félreüti a kezét.
Nem!
Mondja keményen.
Már nagy fiú vagy. Egyedül is ki tudsz menni. Marsd be egyenest a fürdőszobába, és húzd le a nadrágodat, ahogy tanítottalak. Figyelmeztetlek, hogy ha becsinálsz a nadrágodba, megraklak.
Szinte most is érzem, ahogy a belei kitágulnak és összehúzódnak, azok ketten meg fölébe tornyosulva várják, hogy vajon mit csinál. Nyöszörgése halk sírásba megy át, amikor már nem tud magán uralkodni, és zokogva eltakarja arcát, miközben bepiszkít. Puha és meleg, és a gyerekben a megkönnyebbülés és félelem érzése kavarog. Az övé, de az anyja el fogja venni tőle, mint mindig. Elveszi és megtartja magának. És megveri őt.
Az anyja feléje indul, és azt üvölti, hogy ő rossz fiú, és Charlie az apjához szalad segítségért.
Most egyszerre emlékszem rá, hogy az anyám neve Rose, és az apám neve Matt. Furcsa, hogy az ember elfelejtse a szülei nevét. És mi van Normával? Különös, milyen hosszú ideig nem gondoltam rájuk. Szeretném, ha most láthatnám Matt arcát, hogy megtudjam, mit gondolt abban a pillanatban.
Mindössze arra emlékszem, hogy amikor a mama verni kezdett, Matt Gordon megfordult és kiment a lakásból.
Bárcsak tisztábban láthatnám az arcukat.